Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy rekordot döntött a külföldön tanuló magyar diákok száma. Majd pedig az európai autógyártás egyre mélyülő válságáról, a Volkswagen csoport gyárbezárásairól és az Audinál tervezett leépítésekről beszélünk. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először arról, hogy rekordot döntött a külföldön tanuló magyar diákok száma. Az Engém Akadémia becslése szerint az előző tanévben több mint 17.500-an jártak külföldi egyetemre, viszont az összes felsőoktatásban tanuló magyar diák számához képest arányuk változatlanul 7%. A képzőintézmény vezetője elmondta azt is, hogy a legnépszerűbb öt ország hosszú ideje Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia és az Egyesült Királyság. A sorrend persze többször változott az elmúlt években. Bíró Ágota arról is beszélt, hogy a külföldi tanulmányaik után a magyar diákok nagy része, bár megpróbál itthon elhelyezkedni, mégis külföldön vállal munkát. Évről évre nő a külföldön tanulók száma olyannyira, hogy idén ismét rekordot döntött a külföldön tanuló magyar diákok száma. Ennyire népszerűek a külföldi egyetemek, illetve ennyire nem népszerűek a magyar egyetemek a továbbtanulók körében? Vagy mit jelez ez a rekord?
Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban van jó és rossz hírünk is, ugyanis a mi mérésünk szerint a felsőoktatásban tanuló összes magyar diák számához képest az arány továbbra is változatlan 7%, tehát azt mondhatjuk, hogy összességében az egyetemen felsőoktatásban továbbtanulók száma növekedett, úgyhogy ez egy jó hír. Az, hogy miért nem magyarországi egyetemen akarnak továbbtanulni a fiatalok, szerintem az egy nagyon összetett kérdés. A mi saját diákjaink körében elvégzett kutatás arra mutat, hogy vannak olyan szakok külföldi egyetemeken, amik úgynevezett interdisziplináris szakok, tehát több szakterületet egyszerre lehet tanulni ezeken a szakokon, és mi azt gondoljuk, hogy ezzel tulajdonképpen jobban készülnek a diákok a jövő szakmáira, azokra a jövőbe mutató feladatokra, amit már nem csak egy-egy szakterület és szakhúzásban való elmélyedést követelnek meg. De azért vannak másokok is, azt szokták emlegetni a diákok, hogy szeretnének ez sokszínű, nyitott közegben dolgozni vagy tanulni, azt mondják, hogy jobban tetszenek nekik azok az interaktív, a való világ problémáihoz közelebb álló oktatási módszerek, amit sok esetben külföldi egyetemeken megtalálnak.
Hol találják meg ezeket az egyetemeket leginkább a magyar diákok? Hogy magyarra fordítsam ezt a kérdést, mely ország vagy országok egyetemei a legnépszerűbbek a magyar diákok körében?
Öt ország van, ami a legnépszerűbb, elég hosszú ideje a magyar diákok körében. Ugye szerintem az teljesen érthető módon a közelsége miatt Ausztria és Németország még mindig vezető helyen van, de Hollandia nagyon beéri Németországot. Ugye Hollandiában több angol nyelvű szak van, Ausztriában és Németországban a német nyelv miatt, meg az országok közelsége miatt mennek a diákok, kevesebb angol nyelvű szakkal találkozhatnak ott, illetve most azt mondhatjuk, hogy Írország, illetve Dánia is nagyon jó helyen végzett, úgyhogy nagyon népszerű lesz a magyar diákok körében.
Ugye évekig Nagy-Britannia vezette a sort, aztán a Brexit betett ennek a lehetőségnek is, tehát akkor a nagy-angliai egyetemek lekerültek a listáról, vagy egyszerűen csak azok engedhetik meg maguknak, akik a kiválóknál is kiválóbbak, és így ösztöndíjasok lesznek, illetve a nagyon tehetősek.
Ez pontosan így van, nem kerültek le a listákról, tehát ezek az egyetemek nagyon-nagyon népszerűek a diákok körében, vágynak rá, de az az igazság, hogy nagyon kevesen fognak bele abba a rendkívül szelektív felvételi folyamatba, aminek a végén ugye egy viszonylag magas tandíj áll, és hát sajnos elfogytak azok az ösztöndíj lehetőségek, amik rendelkezésre álltak korábban, és ez megnehezítette a helyzetet. Tehát most az van, hogy csak a nagyon-nagyon elszántak jelentkeznek be ezekre a képzésekre, és hát ugye továbbra is sikerrel járnak, csak kevesebb az esély, hogy végül el is tudják kezdeni ezeket a tanulmányokat.
Most én olvastam egy nagyon izgalmas dolgot, hogy már nem csak az egyetemek miatt mennek külföldre tanulni a diákok, már sokan a középiskolát is Bécsben kezdik mondjuk, vagy egyéb európai országban. Ez valóban egy tendencia most már, hogy már a középiskolába tolódik ez a külföldi tanulási vágy?
Hát az az igazság, hogy ebben a kutatásban ezt nem kutattuk, de azért vannak indikációink nekünk is. Idén hirdettünk egy középiskolai év külföldön címmel egy programot itt az Engém Akadémián, és hát az a helyzet, hogy rettenetesen sok gyerek jelentkezett erre, meg a szüleik, és arra voltak kíváncsiak, hogy milyen programokkal tudnak menni külföldre. Olyan partnerszervezeteket hívtunk meg, akik ebben segítenek, vagy ösztöndíjjal, vagy szervezéssel. Tehát ez egy nagyon népszerű program volt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy valószínűleg van ilyen tendencia. A diákok, legalábbis akikkel mi találkozunk, úgy tűnik, hogy nagyon vágynak arra, hogy nyitott, sokszínű, befogadó, modern oktatási környezetben tanuljanak.
Na most ez egy érdekes dolog, hogy a diákok vágynak erre, vagy a szülők pressziója, vagy rábeszélése rejlik-e mögött, mert ugye leginkább ebben a korban még a szülők iránymutatása az, ami meghatározó.
Én azt gondolom, hogy mind a kettő van. Ugye nálunk középiskolás diákok vannak jelen, és azért a nyílt napjainkon mindig mind a két jelenséget meg tudjuk figyelni. Azt is, amikor a szülő akarja nagyon, hogy a diák itt tanuljon, és esetleg orientálódjon valamilyen külföldi irányba, és van, amikor a szülő, van, amikor a diák akarja, ezt nem mindig értenek egyet. Ugyanakkor a középiskolai években azt gondolom, hogy nagyon sok diáknak azért már van önálló elgondolása erről a dologról. A diákok sokszor hatnak is egymásra. Nyilván a külföldi évet azt egy kalandnak fogják föl. Az is biztos, hogy a kamaszkor az nem éppen arról szól, hogy ilyen nagy harmónia van a szülők és a diákok között, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen kicsit önállósodom, kicsit elszakadok a családtól, kipróbálom magam valami másban. Tehát, hogy igenis azért jön a diákokból. Gondolom elég sok olyan sorozatot néznek a Netflixen, ami külföldi iskolákról is szólnak, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásolja, ezt nem tudom, mondom, ezt nem mértük, de hogy egy érdekes lehet a dologhoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a középiskolások maguk is kezdeményezik ezt, és persze vannak olyan szülők is.
Ugye az, hogy külföldre mennek a diákok tanulni, és akár a legnevesebb külföldi egyetemek szereznek diplomát, ez akár jó is lehetne, hiszen olyan tudást, olyan szakértelmet hozhatnak, és olyan szemléletet hozhatnak, vagy hozhatnának a magyar munkaerőpiacra, amire nagy-nagy szükség lenne. Hány százalékban látjuk őket aztán viszont, akár pályakezdőként, akár már mondjuk bizonyos pozíciókból Magyarországra csábulni mondjuk egy nagyvállalathoz?
Hát sajnos erre nincsenek statisztikáim. Én szerintem úgy általában erről nagyon nehéz lenne adatot szerezni. Ugye magát ezt a külföldi továbbtanulási kutatást is azért végeztük el, mert egyébként nem voltak rendelkezésre álló adatok, bár összeszedhető különböző statisztikákból. Én azt gondolom, hogy vannak fiatalok, akik hazatérnek, és sokan vannak, akik nem. Én nyilván inkább azokról a nehézségekről tudok beszélni, amit korábban HR vezetőként, illetve most cégvezetőként tapasztalok. Szóval sokszor találkozunk olyan külföldről hazatérésben gondolkodó diákkal, vagy pályakezdővel, aki bejelentkezik egy pozícióra, és aztán sajnos azért kiderül, hogy a bérigénye más, tehát valójában összeméri, hogy abból a bérből tud-e lakást bérelni, ételre elegendő szórakozásra költeni, és akkor úgy dönt, hogy egy külföldi munkaerőpiacon is megpróbálkozik. Nyilván, és ez pontosan a sajtótájékoztatónkon egy meghívott szülő nagyon jól megfogalmazta, hogy ő neki az volt a szándék a külföldi továbbtanulással, hogy a gyerekei külföldi munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Na most abban a pillanatban, hogy többféle ajánlat közül választhatnak a diákok, akkor nyilván azt fogják választani, ami anyagilag vagy biztonságban jobban megtérülő. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy még van dolgunk a fiatalok visszacsábításával.
Bíró Ágotát, az Engém Akadémia vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Legalább három németországi gyárának bezárását tervezi a Volkswagen. A csoporthoz tartozó Audi érdeklődés hiányában nem tudja eladni brüsszeli üzemét, ahol elektromos városi terepjárókat szerelnek össze. Általánosságban elmondható, hogy az európai autógyártás komoly válságban van. A Trend FM által megkérdezett iparági szakértő szerint a korábbi évek rekordnyereségei miatt a cégcsoportnál nem foglalkoztak a működés hatékonyságával, és ez most visszaüt. A kínai konkurencia pedig egyre több és egyre jobb autót állít elő, egyre olcsóbban. A Total Car szerkesztőjét, Szentkuti Ákost Németh László kérdezte a részletekről.
Viszonylag hosszabb ideje lehet olyan híreket hallani, hogy Európa legnagyobb autógyártója, a Volkswagen Audi csoport létszám leépítésekre készül. Mi okozza ezt a folyamatot?
Ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, ami nyilvánvalóan köthető valamennyire az autók elektromossá adásához, és köthető Kínához is, de egyrészt nem csak ez a két hatás van ekkora szereppel, óriási szereppel van, de nem kizárólagos szereppel, illetve nagyon fontos, hogy egy adott autógyártó sikerességét azt leginkább a két legnagyobb piac határozza meg, ami ugye az amerikai és a kínai, és a kínai piacon rosszul szerepelni, amit a Volkswagen csoport előtte nem csinált, tehát hogy nagyon jól szerepeltek Kínában, azt nem sokáig lehet büntetlenül. Az a helyzet, hogy ugye a kínai autógyártók jönnek felénk, egyre inkább ezt lehet látni, de nem ez a valódi hatás, ami a Volkswagen csoportra ekkora terhet ró, hanem az, hogy a Volkswagen csoport el tudott kényelmesedni abban a kényelmes állapotban, hogy a kínai piacon akár vegyes vállalatként óriási pénzeket kerestek az eladásokkal, és mostanában úgy látszik, hogy a kínai piac a nagyon erős helyi konkurencia miatt egyszerűen nem veszi föl azokat az autókat, amiket a Volkswagen csoport, vagy egyébként a legtöbb európai gyártó fölkínál nekik. Mindenféleképpen át kell gondolni a termelést és a hatékonyságot, és mindenféleképpen megoldásokat kell találni arra, hogy felvegyük európai emberként a versenyt azokkal a kínai autógyártókkal, akik most már egyre nagyobb erővel érkeznek. Nyilvánvalóan ez nagyon nehéz, hiszen az európai értékeknek az egyik központi eleme, hogy mi igyekszünk emberi munkakörülményeket teremteni, és igyekszünk a dolgokat úgy intézni, hogy az a nap végén mindenkinek jó legyen. A kínai termelési hatékonyságnak pedig az a legfontosabb célkitűzése, hogy minél közelebb legyen a hatékonyság a 100%-hoz, tehát ők egy 70%-os gyárral nem elégednek meg. Európában sajnos vannak és voltak olyan autógyártók, akiknek bizonyos üzemeikben, bizonyos időszakokban 30-40%-os termelési hatékonyságot lehetett leolvasni. Ez a Volkswagen csoportot is érinti, egyébként elég erősen, illetve magát az autógyártást kiszolgáló, akár menedzseri oldal, akár háttér, az nagyon-nagyon nőtt az elmúlt években a Volkswagennél, és mivel a pénzügyi eredmények nagyon kedvezőek voltak, ezért ezzel igazából nem nagyon foglalkoztak annyira, mint amennyire most majd kell. Ugye a Volkswagen csoport kapcsán lehetett azt hallani, hogy a jelenlegi 120 ezer németországi dolgozóinak számát 90 ezerre csökkentenék, ami egy 30 ezer fős elvágás. Én azt gondolom, hogy egy kínai autógyártóban biztos, hogy nem fordulhatna elő az, hogy felvesznek 30 olyan embert, akitől egyébként másnak meg lehetne válni.
Hatással lehet ez a folyamat a hazai autógyártásra, elsősorban mondjuk a győri Audi gyárra?
Jelenleg az Audi győri üzeme biztonságban van, ezt állítják a gyáriak. Ugye nemrég hozták oda a Cupra Terramar nevű autójának az összeszerelését, tehát ugye ott effektíven nem is Audi márkájú autó készül majd csak és kizárólag, hanem megjött a Cupra is. Úgyhogy most jelenleg úgy néz ki, hogy rövid középtávon a győri üzem biztosított, legalábbis én ezt hallottam a gyáriaktól nem olyan régen.
Az európai autógyárak borzasztóan büszkén hirdetik azt magukról, hogy minőségi termékeket gyártanak. Igaz ez a kínai autókra is?
Kínai autógyártó és kínai autógyártó közt óriási különbség van. A kínaiak a helyi piacukon nagyon nagy mennyiségeket termelnek, és ezek között vannak kicsi akkumulátorral szerelt, nem kifejezetten minőségi, de a használhatóság szintjét már megütő termékek, amik Kínából Európába eljutnak, és jellemzően nem is olcsók, annyira, mint amennyire mondjuk elképzeljük, hogy egy kínai autó akkor majd tele annyiba fog kerülni, mint egy európai ismert márka terméke, ez nem igaz. Viszont a kínai autók minősége nagyon-nagyon jó, hiszen egy olyan helyzet állt elő itt az elmúlt 10-20-30 évben, amivel szerintem talán senki nem foglalkozott, aki nem olvassa a szaklapokat minden nap. Kínában csak úgy lehetett autót gyártani európaiként, hogyha a kínai üzemek, azok vegyes vállalatok, kínai, európai vegyes vállalatok tulajdonában vannak. Így aztán eredetileg mégsem elavult, később már nagyon modern gyártókapacitást is telepített nagyon sok európai gyártó a kínai térségbe, ami azt jelentette, hogy a kínaiaknak a technológia az adott, tehát ahhoz, hogy ők autót tudjanak gyártani, az tulajdonképpen teljes egészében rendelkezésükre áll. és nem beszélve az ő humán erőforrásaikról, nem beszélve az ő munka morájukról, a munkához való hozzáállásukról, illetve az óriási piacról, ezek mind-mind azt adják ki, hogy rendkívüli módon fel lehet skálázni ezeket a termeléseket, és nem az az érdekes igazából, hogy zörög le az ajtókárpit, mert egyrészt nem is nagyon fog zörögni, tehát ha nem akarják, akkor nem zörög, másrészt pedig az, hogy itt mondjuk a BYD-nél egy év alatt közel 4 millió autó jön ki, az szerintem egy európai fejjel nagyon nehezen felfogható szám mennyiségileg. Szeretném leválasztani a villanyautók terjedését a kínai autók terjedéséről, mert gyakori kifejezés az, hogy hát a kínaiak az elektromos autókkal tönketeszik itt a piacot, megölik az európai gyártókat. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a BYD évente majdnem 2 millió plug-in hibrid autót gyárt, amiben persze van egy picike akkumulátor, meg van benne villanymotor, de egy benzinmotor is ott van, és ezeket is óriási mennyiségben tudják gyártani. Itt a kérdés csak az, hogy mennyire rövid távon érzékelhető az a hatás, amit a kínaiak gyakorolnak, mert ugye, hogyha az európai autógyártók csak azt gyárthatják mondjuk 2035-től, amiben ők igazából soha nem voltak erősek, akkor sokkal hamarabb fogjuk ugyanazt a hatást komolyabban érezni, mint hogyha ez a folyamat kicsit lassul, de abszolút nem szeretném, hogyha itt egy közvetlen kapcsolat lenne a kínai autók és az elektromos autók között, mert a kínaiak igazából mindent tudnak gyártani. Ez náluk nem probléma.
Az Egyesült Államokban Donald Trump megnyerte az elnökválasztást, és 2025. januárjában visszatér a Fehérházba, és protekcionista gazdaságpolitikát hirdetett meg. Hatással lehet ez a helyi autógyártásra is?
A helyi autógyártásra mindenféleképpen hatással lehet, hiszen ugye itt a mexikói üzemekkel van egy viszonylag éles csatározás, de ugye most még ezt jelen pillanatban nem látjuk. A védővámok azok biztos vagyok benne, hogy oda is meg fognak érkezni, hiszen ezt már a Biden kormány is megígérte. Nagyon-nagyon valószínű, hogy a kínai gyártók nehezebben fognak tudni betörni Amerikába, mint most Európába. Én ezt vizionálom, de ez még csak a véleményem. Szerintem várjuk ki, hogy Trumpot beiktassák, és derüljön ki, hogy pontosan mi fog történni. Én azt vizionálom, hogy a kínaiaknak nehezebb dolgok lesz Amerikában, de Amerikában nagyon másmilyen problémák is felkészhetnek még abból, hogyha mindenféle egyéb oldalról is vámok sújthatják az autókat. Ott is nagyon sok kiszervezett gyártókapacitás van, értelemszerűen az amerikai gyártók által is déli irányba kiszervezett kapacitás van, hiszen az olcsó gyárthatóság az egy nagyon vonzó szempont volt az amerikai gyártóknak, amit aztán ugye át is tudtak vinni akkoriban. Itt lehetnek még feszültséget.
Szentkuti Ákost, a Total Car szerkesztőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.